Szeretném, hogy átkezdenék a második előadást, de mielőtt kezdenék, hadd kérdezem, hogy van valakinek kérdése az első előadásra, ugye? Sok bonyolult dolgokról beszéltünk, sok nagyon-nagyon fontos dolgokról beszéltünk, próbáltam ezeket a nagyon távol gondolatok közel hozni hozzánk, hogy mindenki érezze, hogy körül vagyunk véve az életünkben, a társadalomban ezek a gondolatokkal. De hát, van valakinek kérdése? Szívesen beszélünk kérdések ezek a dolgokról. Adorján?
Nekem a New Age-t, hogy egy kicsit megjövődött fel benne, hogy ez ökumenikus mozgalom.
Ja.
Akkor az hogyan nézzük, hogy hogyan tudja
megosítani? Ja. Tehát az ökumenikus mozgalom, tudjátok, hogy az legfőképpen, ami áll mögött, az a Worldwide Council of Churches, amit egy liberális, nagyon-nagyon liberális szervezet, akik próbálnak összemosni, hogy legyen egység a keresztények között. És én mindenképpen, mindenki kell tudni magáról, hogy ő kicsit jobban modernként gondolkozik, vagy kicsit posztmodernként gondolkozik. Én 1966-ban születtem, és pontosan az én kor, az Amerikában a kettő között mozogtunk. Tehát én igazából modern korban nőttem fel, vagy születtem, de igazából posztmodern korban felnőtté váltam. De minden kettő van bennem nagyon. De én hajlok a posztmodern gondolkodásra, és hajlok az egységre és a kapcsolatok. De csak ez az a veszély, hogy akkor hogy akarnak teremteni egységet, az, hogy elmossák vagy kimossák az igazságot, és azt mondják, hogy nem kell foglalkozni Heidelbergi KT-ban, vagy bármilyen dogmákkal, azt félre kell tenni, és a szeretetet kell koncentrálni, mert Jézus azt mondja, hogy úgy fogják tudni a világot, hogy ti vagytok az én tanítványom, hogy szeressetek egymást. És próbálnak egy egységet felépíteni csak szeretettel, és kidobják az igazságot. Csak ezt nem lehet csinálni, az igazi egység fel van építve, hogy szeretet és igazság. Jó? Tehát végül is, amikor mi gondolkozunk, mint keresztények, erről fogok kiugadni, hogy nekünk muszáj paradoxonokban gondolkozni. Muszáj két igazságban gondolkozni. Nekünk nem szabad reagálni dolgok ellen. A nagy ekumenikus mozgalom és reakciót, és kivált bennünk egy ellenes reakciót. Ne reagáljunk semmit ellen. Inkább próbáljuk megérteni, és hozzátenni az igazságot, amit nincs ott. Tehát én az én véleményem. Én tényleg szívesen részt vennék egy ekumenikus héten, vagy ha én lennék egy lelkész egy faluban, meghívnának a különböző gyülekezeteket, én részt vennék. Én úgy részt vennék, hogy én hirdetném az evangéliumot, hogy csak egyetlen egy megváltó van. Ugye? Tehát én odaadnám a nevemet az egységnek, de én nem töröm az igazságot. Úgy bátran, igazságosan kérdezném az emberiumot. Valaki más gondolat? Kérdés? A végén is lehet feltenni kérdéseket, jó? Tehát, amit láttunk, és remélem, hogy az, amit kijött, az, hogy bármennyire távolnak tűnik a szekuláris humanista gondolkodás, nagyon-nagyon közel áll igazából a panteis, New Age, postmodern gondolkodástól. Nagyon közel állnak egymáshoz. Ezt hol látok? A modern kor nincs itt Magyarországon most. Mi az, ami nagyon-nagyon terjed? A buddhizmus nagyon-nagyon gyorsan terjed. Azt mondom, hogy annyi buddhisták vannak, mint baptisták. Hihetetlen. Valahogy a magyar ember nagyon-nagyon nyitott a buddhisták felé. És ez akkor jött rám, ez a gondolat, amikor néztem a filmet 7 év Tibetben. Aki lát ezt a filmet, Brad Pitt van benne, nagyon jó film. Azt mondják, hogy az alapja egy igazi történet. És gondolkozunk ezen a filmen egy kicsit, hogy mi köze egy ausztriai második világháború hegymászó és a Dalai Lama között. Ők miért lettek jó barátok? Ez egy ilyen fura film. És az a címe a filmnek, hogy 7 év Tibetben. Most ha láttatok ezt a filmet, ki két órás film, és az első év, vagy az első fél a filmnek a főszereplő nem is jutott Tibetben. Nem fura? A film az, hogy 7 év Tibetben, ez az első fele a film lemegy, és sehol nincs Tibet. Miről szól ez a film? Brad Pitt a főszereplő filmben a Hitler küldte, hogy ő másszon fel a legmagasabb hegy a világon, Himalájára. Hogy mutassa meg a világnak, hogy az arián emberek, ők, akik igazán egy új embert hozták létre. Ugye ők is hasonló gondolkodások voltak, mint a kommunisták. Ugye végig is azok voltak, a szekulárs kommunisták. És mutass meg a világnak, hogy a német ember fel tud mászni Himalájára hegyen, csúcson. De közben az angolok megfogták, ugye? Börtönbe tették, és a Brad Pitt ott a börtönben megmutatja magát másoknak, hogy neki nincsen szükség más emberekre, ő az a saját embere, ő nagyon bátor, és ő ebből a táborból fog szökni. És el is szökik, és nem is azt mondja, hogy nekem, én nem megyek veletek, én ennyitől fogom ebben az irányban menni. Tehát ő egy nagy ember, férfi, aki bármit le tud győzni. Nincsen olyan nehézség, nincsen olyan hegy, amit ő nem tud felmászni. Ő az igazi ember. És ez az ember mit köze a Dalai Lamával? Mert ő végül is menekül, és rájön Tibetbe, ahol a Dalai Lama lakik, és a következő egy óra filmnek arra szól az ő csodálatos barátságról. És amikor néztem ezt a filmet, gondolkoztam azon, hogy ezek két ember tényleg mi köze egymáshoz? Hogy alakították két barátság? Most gondolkozzuk ezen egy kicsit. A szekuláris humanista azt mondja, hogy bármilyen probléma, nehézség ezen a világon, én elég ügyes, okos vagyok, hogy megoldom. Én legyőzem a problémák ezen a világon. Én vagyok magamnak saját megoldás. Mit mond a buddhista itt? A fizikális világ az egy illúzió, ott van a rej, ott rejlik benne a gonoszság, és a buddhista hogyan győzi le ezt a világot? Magában, hogy kikapcsol, és ne engedi, hogy a gonosz világ befolyásol őt, és menekül a lelki világban. Tehát a Dalai Lama bármilyen nehézséggel küzd, ő is tudja legyőzni, de nem egy agresszív, aktív módon, mint a Brad Pitt, mint a szekuláris humanista, inkább egy passzív módon legyőzi ezek a nehézségek, az életnek a szenvedései. Tehát a buddhizmusnak a lényege az, hogy ne engedj, hogy az élet szenvedése legyőzött téged, inkább te lelkileg emelkedjél föl fölötte. Értitek? Azért lett jó barát a Brad Pitt ebben a filmben, én szekuláris humanista, és ez a buddhista, Dalai Lama, mert végül is hasonló a szemléletüket. Az egyik csak egy passzív, lelki dimenzióban gondolkozik, a másik egy anyagi, fizikális gondolkodásra van, szemléletre van. De ugyanaz, a lényeg az, hogy itt emberek középpontban van. És remélem, hogy ez kijött az első előadáson, hogy ez a két szemlélet bármennyire távolnak tűnek egymástól, igazából nagyon hasonló a gondolataitat. De nézzük ezt meg, elsősorban, hogy a keresztény világ szemlélet. Keresztény, mi milyen válaszokat adok ezekre a kérdésekre? Honnan van ez a világ? Mi a valóság? Mi azt mondjuk, hogy a valóság az egy kettes valóság. Mi is hiszünk ebben a világban. Mi azt mondjuk, hogy Isten létrehozta ex nihilo, hogy ő teremtette. Tehát mi azt mondjuk, hogy van a anyagi világ, de nem csak az anyagi világ, van a lelki dimenzió ennek a világnak is. Mi azt mondjuk, hogy anyagi és lelki dimenziója van. És szeretném, hogy figyeljétek, hogy minden választ, amit fogunk adni, hogy paradoxonban van. És. Ez és az. Sokszor az ember szeret logikusan gondolkozni. Vagy fizikális, vagy lelki. Döntsd el, ez a valóság mi? Micsoda? Mit mondasz? Anyagi, vagy lelki? És mi azt mondjuk, hogy igen, mind a kettő. lelki és fizikális imádat.
Jó.
Mi azt mondjuk, hogy igenis, lehet magyarázni az esőt tudománymódon. De nem csak tudománymódon magyarázok az esőt. Mi azt mondjuk, hogy Isten adja az esőt. Természetfeletti módon. De ő használja a törvényszerűségek, amit működnek ezen a világon.
Jó?
Tehát az anyagi világ nem örökké való. Isten megteremtette.
Jó?
Tehát Isten ő az, aki az egyetlen, aki örökké való. És ez a második kérdés. Van a világnak teremtője? Ha van, milyen ő? Mi azt mondjuk, hogy ez Isten. Ő az egyetlen, aki örökké való. És ő a Szent Háromság Isten. Mit mondok el az Istenről? Hogy ő minden ható, teremtő király, és a mi mennyei atyánk, aki közel van, aki szeret minket. Megint ez az és. Ha meg akarjuk érteni a valóságot, paradoxonokban kell gondolkozni. Ő távol van, de mégis közel. Ő transzendentális és immanens. Ő a univerzumnak az alkotója, és az én legjobb barátom. Ez hihetetlen. Hihetetlen. Ez Isten így beszél magáról. Tehát van egy nagyon nagy különbség a teremtő és a teremtmény közt. Ugye? A panteista gondolkodásban nincs különbség. Minden Isten. Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten van, és teremtmény van. És milyen teremtménynél tartozunk? Nem vagyunk Isten, sosem leszünk Isten. Mi az ember? Az ember. Mi az ember? Itt a legnagyobb paradoxon. Isten képmására vagyunk teremtve. Mi vagyunk a teremtménynek a koronája. Mi vagyunk a csúcs az egésznek. Isten teremtett minket az ő saját képmására után. Értékes emberek vagyunk. Hihetetlen. Szoktunk így gondolkozni magunkról? Nem csak Isten képmására vagyunk teremtve. Mi magunkban hordozunk az értékeinket. Mit mondja a szekulás és akkor vagy értékes, ha valamit tudsz csinálni, produkálni. Akkor vagy értékes, ha szép vagy. Akkor vagy értékes, ha ütömény, ügyes vagy. De ha nem vagy szép és ügyes, mondjuk öreg vagy, akkor az eutanázsia. Akkor nekünk nem kell többet. Isten, a kereszténység azt mondja, hogy értékes vagy, mert Isten teremtett téged. De nem csak Isten képmására vagyunk teremtve. Itt van egy nagy paradoxon. Mi eredendő bűnben születtünk is. Ugye? Azért miért van gonoszság ezen a világon? Mert mi alkottunk, mi csináltunk. Az ember egy nagy kettes paradoxon. A csúcs az egész teremtménynek kis királyok vagyunk. Isten felhatalmazta minket, hogy uralkodjuk ezen a földön. Egy hatalmas nagy feladatot adunk nekünk, hogy döntsünk, felelősek vagyunk. De ugyanakkor a legaljasabb dolgunkra vagyunk képesek. Mindannyiunkban lakozik a bűn, és minden gonoszságra vagyunk képesek. Hihetetlen. A leggyönyörűbb dolgokat tudunk csinálni, és a legaljasabb dolgot tudunk csinálni. És ha te csak a bűnre gondolkozol, az nem jó. Vagy ha te csak Isten teremtménye vagyok, az sem jó. Minden kettőre egyszerre. És sokszor a keresztények csak a bűnre koncentrálnak, pedig ez nem jó. Mi nem dicsőítjük az embert, nem. Hányszor hallod ezeket a dolgokat? Pedig lehet mondani, hogy én nagyon hálás vagyok Istennek, Adóriának. Mert köszönöm, hogy pengettél a gitár gyönyörű szépen. Isten adta neked ezt a tálatomnak tehetséget. Értitek? Mi nem magasztaljuk csak az embert, mi hálás vagyunk Isten érte. És muszáj bátorítani, erősíteni, bíztani egymást. Mert sokszor mi elvesztünk ebben a nagyvilágot. Ki vagyok én? Hol vagyok? Mit kell csinálni? Isten képmására vagy teremtve. Isten nagyon szeret téged. Ő teremtett téged. Van terv az életednek, van cél. Mi az ember? Miért? Nagy paradox vagyunk. Paradoxon vagyunk. Mi az élet értelme? Hogy kellene élnem? Ki dönti el, hogy mik a szabályok? Mi az élet értelme? Westminster Kárti nagyon szépen összefoglalja az első kérdésben. A válasz az, hogy élvezem az isteni való kapcsolatomat. Élvezem. Gyönyörködök abban, hogy Isten gyermeke ne terem, vagy Isten gyermeké fogadat engem. Hogy kapcsolatban élhetek vele. Hogy szeret engem. És, hogy dicsőítsem őt az életemmel. Hogy követem őt, mint királyom. Hogy azt teszem, amit ő kér tőlem. Ő az én uram. Ő adott nekem törvényeket, és azokat akarom betartani. Értitek? Élvezzük az Isteni való kapcsolatot, és dicsőítem őt az életemben. Tehát, Isten úgy gondolkozik rólunk, ugye még egy család, gyermeke vagyunk, mi fürdjünk az ő szeretetében, de ugyanakkor hív minket, hogy mi vagyunk az ő szolgák. Hogy szolgáljuk a nagy királyt. Nem lehet egyiket, se a másikat kihangsúlyozni. Mind a kettő egyszerre igaz. Gyermek vagyok, szolga vagyok. Ugye? Ő kegyelemmel viszonyul velem, de ugyanakkor a törvény itt van a fejem fölött. Nem csinálhatok, amit akarok az életemmel. Nagyon fontos, hogy mind a kettő ugyanazt hangsúlyozok ki. Ha csak az egyik, vagy csak a másik, akkor tévedések jönnek. De nagy tévedések. Ötödik kérdés, mi az emberiség alapvető problémája? Miért van olyan sok szenvedés? Hát, ahogy utaltam az előbb. A bűnnek a következménye, ugye, hogy mi bántjunk másokat. Miért vannak fájdalom, szenvedés a világon? Mert mi okozunk ezeket. Mi felelősek vagyunk erre. Nem mossjunk ki magunkat, mint a szekuláris humanisták. Nem vagy felelős. Nem a hibád. Ha valaki tanulmányozza ezt a pszichológiát, tudja, hogy az első lépés a gyógyulás az, hogy én felelős vagyok az én életemre. Nem kenhetem másokra. Én vagyok a felelős. Tehát, másokat bántjuk, azért van szenvedés és gonoszság a világon, de ugyanakkor, amikor mi ezt tesszük és csináljuk rossz dolgot, akkor bennünk van igazi lelkiismert fúdalás. Tehát a lelkiismert fúdalás, a szégyen érzetet, az egy valóságos érzés. Az nem csak egy kitaláció. Van bennünk egy lelkiismert, amit Isten tett minden ember ismeri az Isten törvényét, mindenki. Mindenki ilyen ismeri. Tehát miért van szenvedés és problémák a világon? Mert mi okoztunk, mi felelősek vagyunk erre, mi okozunk bajt más embernek, mi bűnt követünk más emberek ellen, és más emberek követnek bűnt ellenünk is. És nem szoktunk eléget beszélni erről. Ez a világ egy bűnben esett világ. És mindannyiunk élünk ebben a bűnben esett világban, és olyan sok bűnt elszenvedünk másoktól. Tehát lehet mondani, hogy én felelős vagyok az én bűnémre, de azt is lehet mondani, hogy én egy áldozat vagyok, mert más követek bűn ellenem. Vagy a társadalom, vagy a szüleim, vagy a barátaim, stb. Igenis, áldozat vagyok. És sokszor azt látom keresztényekben, amikor van egy baj valakinek az életében, mindig kihangsúlyozom, hogy felelős vagy a te saját problémáidra. Mint egy, hogy reagálnának a szekuláris humanista gondolatok ellen. Hol van az igazság? Az, hogy én felelős vagyok, és áldozat vagyok. Bűnt követek el, és bűnt követek ellenem. Azért vannak rengeteg probléma az életünkben. De nem csak mi követjük el bűnünket, és nem csak mások követnek bűnök előnek, ez egyensúlyba kell tartani, de még van valami, ugye? Van egy igazi ellenségünk. Az a nem, hogy Sátán. Hiszünk ebben a figurában? Ő a lelki dimenzióban lakik. A démonokkal. És utál minket. És szeretne kipusztítani mindannyiunkat. És azért van szenvedés és fájdalom az életünkben, mert ő okozza. És nem szabad őróla elfelejteni. Mert igaz és valós. Ő az igazi ellenségünk. Oké, hatodik pont. Mi a probléma, tehát a megoldása? Hol találok vigasztalást, reményt és boldogságot? Elsősorban személyesen, hogy Istentől való megbocsátás és megigazulás az Úr Jézus Krisztusban hitáltal. De az emberiségnek a fő problémája, hogy tele vagyunk bűntudattal, lelkiismeret furdalás, szégyenérzet, mert én bűnt követtem mások emberek ellen. Ha mész a pszichiátri intézményekben, nézd meg, hogy milyen emberek vannak ott. Isten valahogy engedi az életemben most, hogy van egy férfi, aki hív engem, úgy kezdődött az elején az egész, hogy egyszer egy hónapon hívott engem. És akkor egyszer egy hét, kétszer egy hét, majdnem minden nap. És ez a férfi hív engem Magyarország másik oldaláról, és mindig újakat kitalál, hogy ő mivel tud vádolni magát. És állandóan mondja, ezeket le kellene írnom, mert nagyon-nagyon kreatív. És kezd most már kiabálni, hogy nem akarok Isten ellenség lenni, nem akarom Isten ellenség, nem akarom csinálni, elrontottam az életet. És teljes káoszban van. Ő nem tud szabadulni az ő bűntudattól. Valamit csinált az életében, elrontott valamit, és Isten emiatt nem tudja megáldani őt. Isten haragszik rá, stb. Egyetlen egy megoldás van, hogy az, hogy ő hit által rá áll, az, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt az ő bűnét. Az Úr Jézus Krisztus vér azért folyt, hogy ő megmossa az ő bűnétől. A beszélgetések úgy szoktak menni, hogy én hallom, néha mondom az evangéliumot, és a végén majdnem kiabálok, fogadd el, hogy Jézus szeret téged! Kicsit vicces, ugye, de borzasztó, hogy le van blokkolva, mert ő akar gondolni magára, hogy ő jó. Hogy az Isten szeressen őt valamilyen alap miatt, vagy valami, amit ő tett, hogy ő jó ember. És állam, fogadd el, hogy bűnös ember vagy. Fogadd el, hogy buktál. Fogadd el, hogy te rosszat csináltál. De Isten nem vádol. Isten lát téged az Úr Jézus Krisztusen keresztül. És általában úgy szoktam menni, hogy beszélni, hogy 20 percen keresztül, mit tudom én, 15 percen keresztül, ő megnyugszik, és a végén imádkozunk. És néha szépen imádkozik, és néha Úr Jézus, bocsáss meg, és nem tud hitáltal ráállni, hogy Jézus Krisztus miatt Isten eltörölte a mi bűnünket. És nem csak megbocsájtott, megigazított minket hitáltal. Nem csak, hogy újra, bocsáss meg, Uram, és bocsáss meg is, és légy szíves, bocsáss meg is, most már nagyon őszinte leszek. Hétek, ez borzasztó. Ha az én gyermekeim úgy visszakennek vele, légy szíves, Deri, ne haragudjál! Én szeretlek, drága Mari, de még egyszer nem fogom csinálni! És állandóan kéreged, hogy légy szíves, bocsáss meg is, többet nem fogom csinálni, nem szeretsz, ugye? Ez borzasztó lenne. Ez Úr Jézus Krisztus meghalt. És azért van örömünk és reményünk ezen a világon, mert ő a megoldás. Mi nem hiszünk egy hülye rendszerben, mi hiszünk egy személyben. Az Úr Jézus Krisztusban. A keresztény hit egy személy. És benne van a megoldás. Ő benne van a megoldás. És amit ő tett a kereszten, az elég. Az a megoldás az emberiségnek, hogy személyesen elfogadjuk az evangéliumot. Isten Jézus Krisztusban megbocsájtott, és igaznak tekint minket hitáltal. Ez az alap, ez a megoldás, ez a forrás minden örömnek. És itt van a másik oldal. A megoldás nem csak individuális emberekben van. A szekuláris humanisták azt mondják, hogy a megoldás az, hogy megváltoztatjuk a társadalmat, és az, ami meg fogja változtatni az embereket. Ő csak főleg a társadalmon foglalkoznak, politikailag kezdve. Mi keresztények, mi azt mondjuk, hogy ez a társadalom fog változni, egy ember másik ember után fog változni, hogy az emberek megtérjenek, és újjászületnek, és elfogadják a keresztet és az Úr Jézus Krisztus szeretetét. Tehát a társadalom lassan változik, egy ember, de mi azt mondjuk, hogy Isten mindannyiunknak adott egy hivatásunk. Nem csak megmentett minket, beküld minket a világban, hogy szolgáljunk őt. És szolgáljunk őt azok a talentumokkal, amit ő adott nekünk. De mi is abban hiszünk, hogy a társadalom úgy fog változni, hogy a keresztények jelenjenek meg, mint só és fény. És igenis, itt kell tevékenykedni. És azon dolgozni, fáradozni, hogy megváltozzon a társadalom. Tehát individuálisan, és nem is tudom, hogy kell azt mondani. Tömegesen vagy. Társadalomnak. Minden kettő fontos. Hetedik kérdés. Mi alapján tudjunk, amit tudunk? Megismerhetjük az igazságot? Hát itt van a Jolly Joker, nem? Itt van a Jolly Joker. Mi azt mondjuk, hogy megismerhetjük az igazságot, mert Isten kijelentette magát a Bibliában. Ha elveszed ezt az egy könyvet a történelemből, egy ős káoszban maradunk. Mert minden választ, amit eddig mondtam, mindent a Bibliára alapszik. Nem véletlenül, hogy támadták a Bibliát olyan nagy erővel. Jolly Joker, mi azt mondjuk, hogy tudunk a választ ezek a kérdéseknek hitáltal, mert Isten kijelentette magáról. Azért tudjuk, hogy ilyen, az Isten ilyen, Szent Háromság Isten. Azért tudjuk, hogy az alapvető probléma a bűn és Sátán, és a megoldás az Úr Jézus Krisztus, mert a Biblia mondja ezt nekünk. Tehát a Biblia nélkül mi egy nagy sötétségben élünk. Tehát hogyan ismerhetjük fel az igazságot? Milyen alapján tudjuk ezt? Mert Isten kijelentette a Bibliában, és van még egy másik és nem csak Biblia, Istennek általános kegyelem van is. És Isten megmutatja az ő igazságát, nem csak mi hívőknek, ő megmutatja az ő igazságot másoknak. Megjelenik az ő tudás, vagy az ő igazságát a teremtett világban. A teremtett világ tele van törvényszerűségekkel, és ezeket föl lehet fedezni. És azért vannak tudósok, pszichológusok, akik tanulmányoznak ezt a világot, és rájönnek bizonyos, nagyon fontos igazságokról. És nekünk nem szabad alábecsülni. Van általános kegyelem. És ez az egyik legfontosabb téma, amiről egyre többet kell beszélnünk. És kell írni cikkek erről. Ugye keresztények nem kell félni a társadalomtól. Nekünk be kell menni a társadalomban, és alázatosan tanulni a világtól. Isten adja az ő bölcsességet, akinek akarja adni. És lehet, hogy ő adta az ő bölcsességet egy pogány közgazdásznak. Lehet tanulni tőle. Mert erre fogunk a végén ezzel befejezni, hogy hova akarok kívülni. De Isten, milyen alapján tudjuk az igazságot? Isten kijelentés a Bibliában, és az ő általános kegyelem. Nyolcadik kérdés, utolsó kérdés. Mi van a halál után? Hova vezet mindez? Hát személyesen ítélet lesz. Az örökké valóság elkezdődik, és mindannyiunk, ugye, vagy a pokolba fog menni, vagy a mennyországban. El lesz döntve ott az ítélet napon. Az azon múlik, ha valaki az Úr Jézus Krisztusban van, vagy nincs. Nem azon múlik, hogy a cselekedeteken alapul. Az, hogy elfogadtad az Úr Jézus Krisztus, mint a te személyes megváltó, és eltörölted a bűnödet, vagy nem. Vagy még mindig a saját bűnében vagy. Tehát hit által múlik. Tényleg hiszel az Úr Jézus Krisztusban? Tényleg elfogadtad őt az szívében? Tényleg ő a te megváltó? Tehát személyesen mi azt hiszünk, hogy lesz halál, és akkor el lesz választva a bárányok a jótól, hogy melyik oldalán leszel a mennyországra pokol, de és történelmileg hova vezet ez az egész? Mi azt mondjuk, hogy lesz mennyország, és majd véget ér egyszer a történelemnek, amikor az Úr Jézus Krisztus újra jön. És én abban hiszek, a Biblia alapján, és igazából nem csak én hiszem, ez a hivatalos református teológia, és tudjátok róla, hogy én vastag nyakú kálvinista vagyok. Én azt hiszem, hogy a mennyország az le fog jönni a földhez, és a mennyország az itt lesz. Nem csak a Jehova tanúk mondják. Tehát ezek a gondolatok, amit fel vannak sorolva, ők ráéreznek egy bizonyos igazságra. Biblia alapján hogy mondjuk ezt? Amikor az Isten teremtette ezt a világot, mit mondott? Ez jó. Egyszer mondta ezt? Kétszer? Háromszor? Hányszor mondta ezt? Amikor megteremtette az egészet, utoljára még egyszer mondta, ez igen, nagyon jó. Ez a világ Isten megteremtette, és azt mondja, hogy jó. És az egész Bibliában Isten sose olyan lépéseket tesz, hogy hát ez egy bal lépés volt, vagy egy kicsit fölösleges, most újra kezdeni valamit, van egy új ötletem. Nem, az Isten elkezd valamit, és szépen felújítja a dolgokat. Felújítja az összes szövetségeket. És amit fog történni, hogy ez a világ, ami Római 8-ban olyan szépen vágyakozik, hogy mikor fog visszajönni az Úr Jézus Krisztus. Ez a föld miért vágyik, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöjjön? Hogy elpusztítsa minket? Nem, ez a föld azért vágyakozik, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöjjön, mert meg fogja tisztítani ezt a világot. És ez a világ át fog menni egy tűzön. És ez egy felújított világ lesz. Nem egy új világ, egy felújított világ lesz. És olyan lesz ez a mennyország, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit ember nem el sem tudja képzelni, hogy milyen csodálatos ez a hely lesz. Annyit tudok, hogy itt nem lesz bűn. És gyönyörű lesz. És gyönyörű lesz. És itt fogunk lakni egy öröki valóságon, csak a boldogságban. Tehát ez a mi reményünk, hogy majd beindul az új kor. De most hogy fejezzük be három gondolattal? Három gondolattal. Most mire van szükség? Most mire van szükség? Három dolog. Az első az, hogy keresztények mélyen és alaposan megismerik az ő hitüket. Megismerik az ő hitüket, mint egy rendszer, mint egy világ szemlélet. Ugye, ahogy mondtam az előbb, sokkal több van nekünk annál, mint csak egy kis személyes hit az Úr Jézus Krisztusban. Az nagyon fontos. De az Úr Jézus Krisztus adott nekünk sokkal több annál. Ő adott nekünk a világ legjobb filozófiát. Szükség van, hogy keresztények elmélyüljenek bibliai ismeretben. Elmélyüljenek dogmákban. És azért szeretnék hirdetni nektek, hogy szeptembertől nem lesz több szabad szombat a második szombaton. Át fogunk tenni a szabad szombat program a negyedik szombatra, és helyette fogunk tenni egy bibliaiskolát. Egy bibliaiskolát rá fogunk kezdeni szeptembertől a Sipos Szabival, és ez a bibliaiskola két éven belül az ember átmegy az egész Biblián. Nagyon alaposan az Ószövetség, az Új Szövetség, én tanítom a biblika teológiát, ami azt jelenti, hogy a Biblia nem csak 66 könyvből áll, a Biblia abból áll, hogy van egy kezdete, kicsúcsosodik, forduló pont van az Úr Jézus Krisztusban, és szépen véget ér. Ez egy sztori, egy meta-narratív, amit ad értelmet az egész életünknek. Van ez etika, van a dogmatika, van a hermeneutika, hogy kell tanulmányozni a Bibliát. A két év azt jelenti, hogy az évből 10 szombat. Egész nap, 8 órát. Nem egy egész hétvégét, egy egész szombat. És van 3 ószövetség, 2 új szövetség, és összesen 10 egység, hogy az ember átmegy a bibliai tanulmányozáson. És akkor a harmadik év, ha valaki szeretne még járni, akkor fogunk tanítani az evangelizációt, hogy hogy kell személyesen beszélni azokkal, akik nem ismerik az Úr Jézus Krisztust, és a lelki gondozás. Hogy kell beszélni azokkal, akik személyes problémák vannak. Tehát a lényeg az, hogy kiképezni laikus embereket. Ez az egész iskola arra szól, hogy azoknak szól, akiknek nincsen teológia végzettség. De adóriendést tudsz járni ebben. És nagyon jó lesz, nagyon várom. Ez a modell honnan jött? Ecuadorban van nekik egy bibliaiskolájuk, Ibarában, egy nagyvárosban, és ezen az évben el tudtam menni a feleségemmel, családostól, meglátogatni egy misszionáriusokat, és neki van egy bibliaiskolájuk, ahol hasonlóképpen van felépítve, de ők nem egyszer egy hónapban találkoznak, ők minden péntek este találkoznak 3 órát. Mi azt gondoltuk, hogy a magyar modell az lenne egyszer egy hónapon inkább. És 3 év után Ecuadorban átmész ezen az anyagon. Nagyon jó, de a 4. év azoknak szól, aki szeretne még többet tanulni. Tehát minden 4. év egy új tantárgyat létrehozunk. Lehet tanulni a római levelet, vagy a lelki gondozást, és amikor éppen ott voltam a Ecuadorban, az edde megkérte, hogy én tanítsam a 4. éveseket. És mielőtt elkezdtem tanítani a lelki gondozás, amit éppen azon az éven folyt, megkérdeztem tőle, hogy ne haragudja, hagyd kérdezem tőle, hogy ti hány évet tanultok ebben az iskolában? És felmentek a kezdet, 7 éve vagyok itt, 8 év, 9 év. Érzelek, bevált nekik azt az életstílus, hogy minden péntek este arra szól, hogy tanuljon. És amikor összejönnek, annyira jó érzik magukat. Tejáznak utána, stb. De próbáltak elképzelni, hogy ebben a teremben, szeptembertől kezdjük a bibliaiskolát. Jövő szeptember ez a csoport egy másik terembe megy, megtanulmányozni a második év a Bibliát. Jön egy másik csoport, és ők is beülnek. 3. év, jön egy 3. csoport. 4. év, a 4. csoport. Tehát 4 különböző teremben menne a tanítás. És a szünetekben, és utána lehet együtt lenni, és jó érzi magukat. És kialakít egy kultúrát, ahol az emberek szeretnek tanulni. Akarnak ismerni a legdrágább kincsek a világban. És akarnak harcolni a borzasztó hamisság, ami körülvesz minket. Mert nagyon-nagyon sok magyar ember szenved ezek a borzasztó gondolatokban, amit felsoroltam. Nekem nagyon nehéz volt készülni ezek az előadásokról. Állandóan olvasni ez a hülye önmegvalósítás, vagy hogy saját Istened legyél, és hány inger volt az egész. De nagyon sok embernek ez a valóság. És nekünk van az igazság, és nekünk ezt mélyen kell tanulni. Most ezek az emberek, ők hagyományőrzők. Őrzünk a hagyományokat, ez nagyon fontos. De, másikor, most mire van szükségünk? Hogy keresztények merjenek progresszívként gondolkozni, és integrálni az ő hitüket a szakmájukkal. Ezek az emberek, akik szeretnek kutatni a pszichológiai világban, a filozófia világban, a közgazdasági világban. Tehát ők már elmélyültek a keresztény hitükben. Ezt nagyon jól ismerik. De ők dolgoznak a világban. Ügyvédként, orvosként, pedagógusként, menedzserként, mit tudom én. És ha valaki közgazdász, nagyon jól tudja, hogy ott rengeteg elmélet van. Ott csodálatos könyvek vannak. Polányi, Károlytól kezdve. Ott meg kell ismerni ezek a dolgokat. De most, de mit gondolsz a közgazdasági tanról? Mint keresztén, ha de itt indulsz ki egy keresztény világ szemlélete, de teljesen másképpen fogod értelmezni a közgazdasági tant. És mi a te hivatásod? Integrálni a te hitedet a közgazdasági tannal, és te legyél a legjobb közgazdász ezen az országon. Mert neked van a legjobb kiinduló pontod. Mire van szükségünk? Hogy legyenek keresztény közgazdászok. Nem csak keresztények, akik éppen közgazdászok, érted? Az a probléma, ez a legnagyobb probléma Amerikának. Rengeteg keresztény van, csak nem tudják élni a hitüket a mindennapi életükben. Nem tudják, mit jelent keresztény pedagógus. És Magyarországnak Isten azt mondja, hogy legyetek só és fény. Mennyi só kell az ételhez?
Nem sok. Nem sok.
Mennyi fény kell egy szobának, ami tök sötét, nem sok. Csak egy kis fény. És Isten arra hív minket, hogy legyünk hagyományőrzők, de legyünk progresszívek. Aki mer belevonulni a pszichológia világban, és mindent kutatni, tanulni, és kialakítani egy keresztény világszemlélet a pszichológiára. Erre van szükségünk, hogy legyenek nagyon jó keresztény pedagógusok, keresztény pszichológusok, filozófusok, menedzserek. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát vigyázunk, hogy ne legyünk túl progresszívek, hogy elhagyjuk a fundamentálok. Vannak ilyenek? Én ismerek rengeteg keresztény. Annyira bele van az ő szakmában, és állandóan kutat, állandóan keresi a legújabb kutatás, mintha ott van az igazi megoldás, és elfelejtette az ő hitét. Hát, azok a régi dolgok. De akár a kutatásban mi tudunk, hogy hol vannak a megoldások. Vigyázunk arra is, hogy ne legyünk túl fundamentalisták. Hogy elvonulunk a világtól. Nekünk megvan az igazság, és nekünk nem kell attól az ördögi igazságoktól. És elhagyjuk az általános kegyelemet. És elsősorban nincs semmi só és fény az életünkben. Mert elvonultunk, kivonultunk a világból. És ezek a két csoport, a progresszív gondolkodók és a hagyományőrzők állandóan egymásnak a torkán vannak. Pedig olyan szépen kiegészítik egymást. Szükségünk van minden kettőre, hogy keresztények hagyományőrzők legyenek, és progresszívként gondolkoznak. És ne ítéljük egymást. A harmadik dolog, amire van szükségünk, hogy keresztények paradoxonokban gondolkoznak. Tehát, ha beszélsz egy keresztényel, aki túl progresszív, hozd vissza őt az alapokra. Ha egy keresztényel beszélsz, aki túl konzervatív, bátoríts, hogy merjen integrálni az ő hitet az ő szakmában. Attól függ, hogy kivel beszélsz. Jobb kell ismerned ezt az embert. Nagyon sokszor én benne vagyok a református egyházban. Körül vagyok véletlenül nagy hagyományokkal. Hú, Robi, ezt mi nem csináljuk. Mi sosem csináltak. És? A hagyományok szörnyű vezetőnek tudnak lenni. A Calvin utálta a hagyományok, amikor ilyen szerepet válnak. Nagyon sok szörnyű hagyomány körül van véve a református egyházban. Sorolja? Nem sorolja. Nekünk progresszívként kell gondolkozni. De, amikor beszélünk emberek a világban, aki annyira progresszívek, akkor a legnagyobb vastag nyakú fundamentális a kávésnak kell lenni sokszor. És visszahívni őket a fundamentálokra. Mert elhagyták a hitüket. Attól függ, hogy kivel beszélsz. És utolsó, annyira fontos gondolkozni paradoxonokban, vagy egyszer lesz egy szabad szombat, ahol paradoxonokról fog szólni ez a két előadás. Az időkben nagyon foglalkoztat ezek a gondolatok nekem, hogy tegyük föl, hogy beszélsz egy humanistával.
Jó.
A humanista, aki annyira pozitívként beszél, gondolkozik magáról. És ő azt gondolja magára, hogy ő jó, és ő csak jó, és ő azon foglalkozik, hogy szeretne megvalósítani magát, és ő a teremtménynek a csúcsa, ő a haba tortán, ő a mindenem. Hogy kell beszélni ilyen emberrel? Segíteni megérteni, hogy az emberiség egy nagy paradoxon, és nem csak a teremtésnek a csúcsa vagyok. És nem szabad csak pozitívként gondolkozni az ember. Miért? Mert az emberben van bűn. És az emberben van bűn, és nem szabad ezt elfelejteni. Azért bukik az egész kommunizmus, szekulár kommunizmus, kozmik kommunizmus, ezek mind buknak, mert nem akarnak ezzel foglalkozni, hogy az ember bűn, eredendő bűnben született. Tehát attól függ, hogy kivel beszélsz. Ha egy humanistával beszélsz, aki nagyon pozitív, mit mondasz neki? Kezdesz veszekedni? Nem, bűnös vagy! Azt mondja, hogy igen, együtt értek vele. Nagyon értékes ember vagyok. Én is tudok nagyon pozitívként gondolkozni. De! És hozzá kell tenni a másik igazságot, hogy bűnben születünk is. De most, ha beszélsz valakivel, aki egy nagy nihilista, pessimista,
aj, Robi, értéktelen az életem, én csak egy kis porszem vagyok ezen a kis bolygón, ami egy kis részenek az egész univerzumnak, ez én életemnek egy nagy nulla, semmi!
Akkor hogy kell én emberrel beszélni? Meg kell alázni, mint a humanista? Nem. Azt mondja, igen, egyet értek vele. De! Van egy másik igazság, az Isten képmására vagyunk teremtve, és nagyon fontosak vagyunk, és nagyon érdekesek vagyunk is, mind a kettőn. És tudod, a legtöbb ember nem tud paradoxonokban gondolkozni. Mert ez igaz, hogy mi csak egy porszem vagyunk, akkor az kizárja, hogy mi egy nagyon értékesek lehetünk is. Mert a logika kizárja a kettőt. Vagy ez igaz, vagy ez igaz. És a paradoxon, féle gondolkodás, ami a kereszténység, még igaz. Ez és ez. És attól függ, hogy kivel beszélsz, hogy még igazságot kell nyomjon. És az Isten adja nekünk sok-sok bölcsességet. Sok bölcsességet, amikre gondolkozunk a mi keresztény világszemléletünkről, kell, amikor beszélek az emberekkel, hogy még igazságot kell léphoznom, hogy tudom elérni ezt az embert. Kihozni őt az ő depresszió, pessimizmusból, vagy az ő nagy humanizmus büszkeségéből. És azért gyönyörű szép a keresztény világszemlélet, mert ad nekünk egy igazi tükör a valóságban. Megismerhetjük a valóságot az Úr Jézus Krisztus.